Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Elindította a sikeres életkezdés segédletet a Szülők Háza Alapítvány.
Itt modulok vannak tulajdonképpen a pénzügyi ismeretektől, a lakhatáson át, a családi életre való felkészülésen keresztül, konfliktuskezelés, kommunikáció.
A bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem gyakran lelki megterhelést is.
Az biztos, hogy egy ilyen helyzet, amikor gyerekek bizonyítványt kapnak, ami vagy jól sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy a szülők vagy a pedagógusok várták volna, az biztos, hogy fokozhatja a szorongást. De azért úgy tűnik, hogy ma egy fiatalnak lényegesen több nehéz helyzetet kell szembenéznie, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
A nyári vakációnak nem lenne szabad a végtelen kütyüzésről, online alkalmazások pörgéséről szólnia.
A fiataloknak igenis szüksége van nyáron egy mentális regenerációs időszakra. Például akár a színezés is, a rajzolás, a kreatív tevékenységek, vagy közös főzés, sütés együtt a természetben való tevékenységek is tudják csökkenteni a stresszt.
Elindította a sikeres életkezdés segédletet a Szülők Háza Alapítvány. A weboldal azért jött létre, hogy segítse az állami gondoskodásból kikerülő fiatalokat az önálló élet első lépéseiben. Legyen szó lakhatásról, pénzügyekről, munkáról vagy kommunikációról. A cél egy biztonságos, érthető és gyakorlatias segédlet létrehozása, mondta Regűs Judit, az alapítvány elnöke.
A Szülőkháza Alapítványa 10 éve foglalkozik állami gondoskodásban élő gyerekekkel, fiatalokkal, illetve kevesebb eséllyel induló, vagy kevesebb eséllyel élő családokkal, és maga a mozgalom az pedig már 20 éve foglalkozik a családok védelmével, a szülők támogatásával, és ezekből a tapasztalatokból állt össze az a kép, hogy azoknak, akiknek nincsen egy támogató családjuk, akik tudnák őket a sikeres életkezdésben támogatni. Itt egyszerűen csak ha arra gondolunk, hogy ha valaki hibázik mondjuk az életben, akkor akinek van családja, amellé odaállnak, akinek nincs, neki minden egyes hiba sokkal nagyobbat árt aztán a későbbi élet menetelének, és hát ugye mi nagyon sokat foglalkozunk az állami gondoskodásban élő gyerekekkel. A 10 év alatt ugye elindult a Tegyél Jót program, aminek az Ülj Mellém programjában egyrészt gyermekotthonokba látogatunk el, mindig szigorúan betartva a szabályokat és az önkénteseinket előtte gyermekvédelmi szempontból képezzük, és ők minden esetben egy jognyilatkozatot is aláírnak az együttműködésről, hogy védjük a gyerekeknek az érdekeit, illetve hát nyilván az önkénteseknek is, illetve minden hónapban van egy Tegyél Jót élménynapunk, ahova idén már 800 kedvezményezett mindig más-más 50-60 főből álló csoportot hívunk meg, és ezeken az alkalmakkor már ugye megismerik egymást a gyerekek, meg minket is, segítőket, meg az alapítvány munkatársait, és ebből kinőtt tulajdonképpen a 10 év alatt egy generáció, akikkel közösen 3 éve megalapítottuk a Mi Hangunk Szabad Egyetemet, amit az alapítványunk alapítójával, dr. Kemény Dénessel együtt alapítottunk, és ebben olyan állami gondozásban élő, vagy onnan már utógondozásban lévő fiatalokat tanítunk tulajdonképpen a sikeres életkezdésre.
Ugye a tegyeljót.hu weboldalon belül kapott helyet a sikeres életkezdés. Milyen területeken lehet számítania a felhasználónak, az érdeklődőnek arra, hogy hasznos tanácsokkal látják el?
Nagyon fontos ez az előzmény, hogy ebben a Mi Hangunk Szabad Egyetem keretben jött létre gyakorlatilag az a tudásanyag, amit szintén mentorokkal, önkéntesekkel állítottunk össze, akik között van pénzügyi szakember, van közöttük az erőszakmentes kommunikáció tréner, bűnügyi riporter és sokan mások, akikkel gyakorlatilag a gyerekeket ebben a szabad egyetemen képeztük, és akkor jött a gondolat, hogy jó lenne, hogyha ebből az anyagból egy olyan weboldalt készítenénk, ami nem csak a mi gyerekeinket úgymond, akik ezen a szabad egyetemen részt vesznek, de bárkit tud támogatni, akik hasonló élethelyzetben vannak, és a gyerekeket is bevontuk abba, és a mai napig ezt fejlesztjük, hogy hogyan s mi módon tudnák legjobban befogadni azt a tudást, amivel ők az életüket el tudják kezdeni. Itt modulok vannak tulajdonképpen a pénzügyi ismeretektől, a lakhatáson át, a családi életre való felkészülésen keresztül, konfliktuskezelés, kommunikáció, és még sorolhatnám, valamint tartalmaz egy ilyen SOS forgatókönyvet, egy információs adatbázist, hogy hova lehet fordulni, többek között a Hintalovon Alapítvány szerepel benne, a Kék Vonal, tehát olyan más támogató egyesületek és alapítványok, ahol ha baj van, tudnak segíteni. Ez úgy néz ki a szerkezete, hogy van egy tulajdonképpen egy feldolgozandó információs anyag, de igyekeztünk mindezt azért a gyerekeknek emészthető formában átadni, fiataloknak, és van egy önkitöltős teszt felület, ahol ők ezt a megszerzett tudást saját maguk is tudják tesztelni, hogy tényleg fel tudják majd ezt használni az életben, illetve folyamatosan töltjük fel videós előadásokkal, hiszen a mai fiataloknak nagyon fontos a képi világ befogadása, és hát folyamatosan várjuk az ötleteket, és örülnék neki, hogyha ez tényleg egy felhívás is lenne, hogy akit érdekel és szívesen bekapcsolódik ennek a sikeres életkezdés programnak a továbbfejlesztésébe, azt várjuk szeretettel, hiszen úgy is lehet jót tenni, hogy az ember a tudását forgatja be egy jó ügy mellé, olyan alapítványokkal kapcsolódva, akik pedig szakmailag tudják ezt keretezni.
Tulajdonképpen ez a sok-sok információ nem csak azoknak a gyerekeknek lehet hasznos, akik állami gondoskodásban nőttek fel, hanem mondjuk azoknak is, akik egy kevésbé támogató családdal rendelkeznek?
Abszolút, sőt, én azt gondolom, hogy szülőként szerkesztve ezt a felületet, és olvasva a kollégáim által szerkesztett és készített anyagokat, én is egy csomó mindent hasznosnak találtam, amit majd én is be fogok még jobban építeni a gyerekeim útrabocsájtásába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy szülőknek is használható felület, még azoknak is, akiknek esetleg, mint hogy én is igyekszem azért támogató jó szülője lenni a gyerekeimnek, is hasznos lehet, hiszen sokszor azért ezekre a dolgokra kevésbé figyelünk oda, hogy pénzügyi tudatosság, hogy tényleg hogyan épül fel egy család pénzügyi keretrendszere, a bevásárlásoktól kezdve összegyűjtöttük, hogy mit jelent, hogy akciósan lehet vásárolni, mit jelent a piacra menni. Szóval csomó olyan dolog, ami persze nyilván sok család életében hétköznapi, de vannak, akik mondjuk egy-egy dologra éppen nem fókuszáltak.
Regős Juditot, a Szülőkháza Alapítvány elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyermek is kamasz számára fokozott lelki megterhelést is. Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettese kiemelte, hogy már a tavasz végén azt tapasztalják, megtelnek a mentálhigiénés ellátások szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatalokkal. Szabó Gergő interjúja.
Itt most a bizonyítványosztás, a tanév vége kapcsán jelenkező szorongások, amivel elkezdtünk foglalkozni, de hát a szorongás nyilván nem korlátozódik ezekre a helyzetekre. Azt tapasztaljuk szakemberek különböző felmérésekből Európa, vagy inkább világszerte, hogy a szorongásos problémák azok mindenhol jó vagy gyakoribbak lettek az utóbbi időszakban, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Itt most egy éven belül az biztos, hogy egy ilyen helyzet, amikor a gyerekek bizonyítványt kapnak, ami vagy jól sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy a szülők vagy a pedagógusok várták volna, az biztos, hogy fokozhatja a szorongást. De azért úgy tűnik, hogy ma egy fiatalnak lényegesen több nehéz helyzetet kell szembenéznie, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Mit tanácsol leginkább a szülőknek, hogy mire figyeljenek, milyen jelei vannak, hogyha akár az érdemjegyei miatt szorong egy gyermek, egy diák? Hogyan lehet ezt észrevenni, és ha látják, ha észlelik ezt a szülők, akkor mi a következő lépés?
Ne a jeleket keressék, hanem inkább alkalmazzanak olyan megoldásokat, ami eredményes abban, hogy ne is jussanak el idáig. A szorongás tényleg egy olyan terület, ami ezt szerencsére nem kell műtétet végrehajtani, vagy gyógyszer szedni, hogy elmúljon, hogyha egy gyerek azt érzi, hogy őt megbecsülik, meg támogatják, akkor egy kóros klinikai szintű szorongás jó esélye nem fog kialakulni. Persze lehet, vannak kivételes helyzetek, de általában azért az általános helyzetekben, hogy gyerek találkoznak, ez akkor így megelőzhető. Szóval inkább azt mondanám először, hogy egész évben érdemes erre figyelni, és különösen a bizonyítványosztás környékén a gyerekeket próbáljuk meg minél több, a lehető legtöbb dologért megdicsérni. Ha már nem tudjuk miért őket megdicsérni, akkor keresünk lehetőséget arra, hogy ugyanezett dologért dicsérjük meg őket kétszer. Akkor, ahogy apa hazajön, neki is mondjuk el, hogy képzeld, milyen ügyes volt ma. Aztán hívjuk fel a nagyomát, úgyhogy a gyerek is hallja, hogy képzeld, milyen ügyes volt ma. Az ugyanazért a dologért akár kétszer, háromszor is meg lehet valakit dicsérni. A bizonyítványosztásnál különösen lényeges az, hogy valahogy ezt legyen a helyén. Ha egy rossz jegy alakult, amit nem úgy vártunk, nem ezt szerettük volna, ez ne jelentse azt, hogy a gyereknek az az értéke, vagy mit ér. Ez azt jelenti, hogy valamiből nem sikerült túl jól teljesíteni, aminek nagyon sok oka lehet. Azt nézzük meg, hogy innen, hogy tudunk majd tovább menni, és most legyen lehetőség arra, hogy valahogy viszont pihenje ki az iskolai terheket.
Mennyire nyílnak meg az ilyen problémákkal kapcsolatban meg a fiatalok, akár a szüleiknek, akár a tanáraiknak, és mennyire jellemző az, hogy végső esetben akár a saját életüket is veszélyeztetnék, mert annyira szoronganak, vagy annyira depressziósak?
Általában az, hogy valakinek az életet veszélyezteti, az inkább a depresszióval kapcsolódik össze. A szorongással kevésbé, de olyan szempontból összefügghetnek a dolgok, hogy aki hosszú ideig gyötrődik szorongástól, annak előbb-utóbb egy depressziós állapot is kialakulhat, mert azért az egy komoly szenvedés, állandóan aggódni mindenen. Egyrészt szerencsére ez nem gyakori, másrészt viszont túl gyakori. Ez azt jelenti, a nem gyakori, hogy azért ez nem érint több száz gyereket, akinek az élete miatt veszélybe lenne. Egyrésztről nem viszonylag kis számú az a gyerek, akit azért vesztünk el egy évben, mert véget vet az életének egyrészt. Másrészt viszont minden egyes gyerek, aki így hal meg, az egy borzasztó kudarc és vesztesség, mert ez 100%-ban egy megelőzhető halás. Hát ez nem egy olyan, ami egy betegség, ami nem volt mit kezdeni. Ha valaki öngyilkosság miatt veszítünk el, az biztos, hogy lett volna megoldás, és ha azt a krízist átvészelte volna, akkor ma is köztünk lenne. Olyan szempontból is, ha bár számban lehet, hogy nem több ez egy gyereket érint, olyan szempontból megint nagyon gyakori, hogy a serdülőkorban ez az egyik leggyakoribb halálok, amelyek az a szerencsés oka van, hogy nem szerencsére nem kell ennyi idősen meghalni, kevés gyerek hal meg, hál' az Istennek 14-15 évesen, de akiket elvesztünk, azok az a gyerekek között az öngyilkosság az első vagy második leggyakoribb halálok. Ilyen szempontból nagyon komolyan kell foglalkozni vele, de nem ez az, amire a legtöbb szülőnek figyelni kell. Ez érinteni fog néhány nagyon borzasztó helyzetben lévő gyereket, de ennél sokkal több gyereket érint az, hogy borzasztóan stresszel az iskola elvárások miatt. Általában észre lehet abból venni, hogyha valaki állandóan azon izgul, hogy fog teljesíteni, vagy hogyha olyanokat mond otthon, hogy biztos ebben egy csalódást okoztam, vagy biztos most szomorúak vagytok miattam. Hogyha azt lehet látni, hogy különösen aggasztó lehet egyébként ilyen szemben, hogy a gyereknek azt látjuk, hogy a viselkedése megváltozik. Azt látjuk, hogy valamilyen volt, és most már kevésbé felszabadult, vagy kevesebb időt akar máshol tölteni, kevesebb időt barátaival, abba hagyja azt, amit korábban azt lehet csinálni, vagy azt látjuk, hogy a étvágya elkezd megváltozni ahhoz képest, amilyen volt. Ezek azok a jelek, amik arra utalnak, hogy ezzel most már tényleg foglalkozni kell. Azért mindenképpen javasolnánk szülőknek itt a nyári szünetre, hogy attól függetlenül, hogy kevesebb lesz a kötelesség, és ez nagyon jól is van, így azért arra érdemes figyelni, hogy a gyereknek legyen valami napirendje, a strukturálatlan idő érdekes módon úgy tűnhet, hogy pihenés, de egy ponton túl az inkább fokozhatja a feszültséget, hogy gyerek felelőssége lesz az, hogy kitöltsége valamivel. el, és így mostani időszakban, 2026-ban szinte biztos, hogy ez az időtöltés, ez valamilyen képernyő előtti időtöltés lesz, ahol egyébként rengeteg olyan információval találkozhatnak a gyerekek, ami tovább fokozza a szorongásukat, az, hogy mások milyen klassz helyen nyaralnak, ők mennek, mások mennyivel jobban néznek ki, mennyivel barnábbak, mennyivel vékonyabbak, mennyivel gazdagabbak, meg ezen kívül találkoznak tovább olyan tartalommal, ami nekik való. Szóval nagyon fontos nyári időszakban, hogy legyen valami rendje a napnak, akkor is, ha egyébként iskola nincsen, és az is nagyon fontos, hogy a képernyő használat az legyen lazábbra engedve, mint az iskolai időszakban, de azért legyen valami határozott keret, amit célszerű tartani ilyenkor is.
Nagy Pétert, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettesét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A nyári vakáció legyen a fiataloknak egy hosszú hónapokon át tartó mentális terhelés utáni regenerációs időszak, ezért a szünet se a végtelen kütyüzésről, online alkalmazások pörgetéséről szóljon. Hívja fel a figyelmet Berecki Enikő generációkutató, mentálhigiénész szakember. Azt mondja, fontos, hogy ilyenkor is legyen határok közé szorítva a képernyőidő, és legyen minél több offline program. Varga Mónika interjúja.
A mai alfa generációs gyerekek, tehát 2010-et követően született gyermekek, és a tőlük egy generációval idősebb Z generációs 10-20 évesek, sokkal inkább egy gyorsabb, ingerterheltebb világban nőnek fel, mint a szüleik generációja, és a tanév lezárásával megkezdődik ugyan a szünidő, de nagyon hasznos lenne, hogyha ez egy olyan regenerációs időszak is lenne, amikor leteszik a mentális terheket is. A kutatások is alátámasztják ezt. Az elmúlt időszakban készült egy WHO, a Világegészségügyi Szervezet által készített európai régiós felmérés, ahol 11-15 éves tanulókat vizsgáltak, és nekik a jelentős részük számolt be arról, hogy az iskolai terhelés az egyik legnagyobb stresszforrás. Többen küzdöttek olyan pszichoszomatikus tünetekkel, mint alvási nehézségek, fejfájás, szorongás, tanév közben, és jelentős elvárásokkal is szembenéztek. Ugyanakkor hazai kutatások, például az ELTE pszichológiai pedagógiai központja is végzett egyetemistákon kutatást, és ők is arról számoltak be, hogy megnövekedett a tanulmányi stressz megélése, emiatt gyakoribbá vált a szorongás és a túlterheltség. Tehát azt lehet látni, hogy a fiataloknak igenis szüksége van nyáron egy mentális regenerációs időszakra.
És mit érdemes ennek érdekében tenni nyáron? Mert ha jól gondolom, akkor a social médiás alkalmazások pörgetése csak tovább rontja ezt a helyzetet. Tehát mik azok a tevékenységek, amik valóban a pihenést szolgálják, az idegrendszer regenerációját segítik?
Sokszor abból indulunk ki, hogy hát igen, hagyni kell a gyereket, itt a nyári szünet, velem sem foglalkoztak különösebben a szülők, mert kint szaladgáltunk, összejártunk a barátokkal.
De hát viszont, már nem ezt csinálják a mai gyerekek, az igen, alfa generáció, hanem összejárnak, de az online térben.
Ez teljesen így van, igen, hogy zömében az online térben találkoznak. Ezt egyáltalán nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel sokszor ez a társas kapcsolatoknak a tere. És sok esetben azért várt ki ellenállást, hogyha a szülők egyik pillanatról a másikra drasztikusan nyáron kijelentik, hogy most már nincsen telefon, mert sok esetben a barátaiktól zárják el őket. Ugyanakkor az is nagyon fontos megnézni, ha már gyerekekről és fiatalokról beszélünk, hogy milyen korosztályról van szó, mert nagy részt a óvodáskorúak is már kapnak a kezükben tabletet. Egyes kutatások szerint már a 60%-uk is kap valamilyen okos eszközt a kezébe. Náluk viszont a WHO ajánlása szerint nem tanácsos egyszerre fél óránál többet megengedni, hogy képernyő előtt üljön, az is szülői jelenléttel ajánlott. Kisiskolás korban sem javasolta WHO szerint napi egy óránál több, de náluk még ezt fokozatosan lehet monitorozni, szabályokat, kereteket felállítani, és hogyha ebbe ők belenőnek, akkor talán nyáron sem lesz szokatlan számukra, hogy nyáron is továbbra is van korlátozás. Kamaszkorban, hogyha addig nem volt szabályozás erre a családban, az már sokkal nehezebb, mert társas nyomás is van a osztálytársak, barátok részéről, hogy hát mindenki ezt használja, ezt vagy ezt az alkalmazást, vagy mindenki fent van. Itt érdemes nyáron is a fokozatosságra törekedni. Nem érdemes szabályozás nélkül hagyni a tizenéves fiatalokat, kiskamaszokat sem. Az alvás idő mindenképpen fontos, hogy képernyőmentes legyen, hogy ne boruljon fel a bioritmus, étkezés közben ne használják, legyen lehetőleg több olyan tevékenység, amikor nem görgetik folyamatosan az eszköz, például közös filmnézésnél megkérhetjük őket, hogy akkor tegyék el a telefont, és tudja
és milyen tevékenységek legyenek? Tehát meg egyáltalán hogyan tudjuk ezekre rávenni a gyerekeket, hogy vegyenek részt ebben?
A képernyőmentességnél a fokozatosság nagyon fontos, hogy ne egyszerre drasztikus elvárások legyenek, hanem tartható keretek legyenek, és fontos azt is megkeresni, hogy mi van helyette. Felajánlani olyan tevékenységeket számukra, ami csökkentheti az ingereket, és visszaadhatják számukra a biztonság érzetet, az idegrendszer szempontjából feltöltődés jelenthet. Ezek nagyon egyszerű tevékenységek, például akár a színezés is, a rajzolás, a kreatív tevékenységek, vagy közös főzés, sütés együtt, a természetben való tevékenységek is tudják csökkenteni a stresszt, tehát érdemes kimenni minél többet a szabadba, közösen sétálni, vagy megfigyelni a természetet, biciklizni, a mozgás, a sport is nagyon hasznos lehet, és akár a nyugodt beszélgetések, vagy egy picit lelassítjuk a napi rendünket, ez is segíthet nekik jelenben lenni. A Rejtélyezz Z-generáció című könyvemben felhívtam a szülők figyelmét arra, hogy rendkívül fontos az, hogy ne csak a gyereknek a jó barátai legyünk, van egy ilyen trend, de a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy kiszámítható keretek legyenek, és ezt a szülő tudja megadni számukra, és ez nyáron is nagyon fontos, hogy a szülők ne érezzék rosszul magukat azért, mert határokat húznak, kereteket szabnak, még akkor sem, hogyha ez ellenállást hoz ki a gyermekből, hanem vállalják fel bátran azt, hogy ez az ő feladatuk is a nyári szünetben is.
Berecki Enikő generációkutatót, mentálhigiénis szakembert hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy elindította a sikeres életkezdés segédletet a Szülők Háza Alapítvány.
Itt modulok vannak tulajdonképpen a pénzügyi ismeretektől, a lakhatáson át, a családi életre való felkészülésen keresztül, konfliktuskezelés, kommunikáció.
A bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem gyakran lelki megterhelést is.
Az biztos, hogy egy ilyen helyzet, amikor a gyerekek bizonyítványt kapnak, ami vagy jól sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy a szülők vagy a pedagógusok várták volna, az biztos, hogy fokozhatja a szorongást. De azért úgy tűnik, hogy ma egy fiatalnak lényegesen több nehéz helyzetet kell szembenéznie, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
A nyári vakációnak nem lenne szabad a végtelen kütyüzésről, online alkalmazások pörgéséről szólnia.
A fiataloknak igenis szüksége van nyáron egy mentális regenerációs időszakra. Például akár a színezés is, a rajzolás, a kreatív tevékenységek, vagy közös főzés, sütés együtt, a természetben való tevékenységek is tudják csökkenteni a stresszt.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.